Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor.
Ha rendelkezel webáruházzal, vagy tervezel, hogy indítasz webáruházat, akkor bizonyára úgy kezdted el, vagy úgy kezdesz hozzá, hogy beírod, hogy hogyan indítsunk webáruházat. És ha ezt beírod, akkor nagy valószínűséggel találkoztál már mai vendégünknek a nevével. Én azt mondhatom szerintem nyugodt szívvel, hogy a fél ország így ismeri. Mai vendégünk Kulcsár Róbert.
Szervusz, Robi.
Szia, Robi.
Sziasztok.
A mai adásunknak a fő témája, illetve a mondani valója, az apropója, az a Shoprenternek a nagy webáruház felmérése, ami még annyira friss, hogy szinte még meleg, pedig nem nyomtattuk ki. Úgyhogy ezt a tegnapi nap folyamán kaptuk meg, és gyakorlatilag itt élőben fogjuk egy kicsit kivesézni az adatokat. Úgyhogy erre az alkalomra szerintem impozánsabb vendéget nem is hívhattunk volna, és nagyon örülünk, hogy fogadtatok bennünket.
Hát, mi köszönjük
előre is.
Mi köszönjük szépen a lehetőséget.
Robi, egyébként itt egy pár szót előtte beszélgettünk róla, hogy te végülis milyen pozíciót töltesz be itt a Shoprenternél?
Igen, ugye ez egy érdekes kérdés. Én nekem a névjegykártyámon nagyon sokáig az szerepelt, hogy vezető tanácsadó, meg az szerepelt, hogy vezető értékesítésvezető, meg ilyen egyéb dolgok. De egyébként azt tudni kell, hogy ugye mi eredetileg négyen alapítottuk még a Shoprenternek az elődjét, akkor még ugye Webshop Experts néven 2006-ban, és mi ugye általános iskolai osztálytársak voltunk, és onnan kezdődött, ugye hárman, Csaba, Zajdó Csaba, Gály János meg én, illetve Csabának az öccse Szabolcs, aki két évvel alattunk járt egyébként, tehát hogy így kezdődött ez az egész történet, és ugye ilyen formában én az egyik, hát tulajdonosa vagyok ugye a Shoprenternek, illetve most éppen egy ilyen úgymond karrierváltásban vagyok, tehát eddig ugye a legfontosabb feladataim azok a tanácsadás, értékesítéshez kapcsolódó dolgok, és most már sokkal inkább a PR irányba fogok elmozdulni a jövőben.
Ez jó egyébként, főleg, hogy akkor ezek szerint itt most már egész komoly PR tevékenységet tudtok csinálni, mert azért valljuk be, hogy egy bizonyos cég méretig ez nem annyira erőteljes, és most már dedikált ember lesz gyakorlatilag PR tevékenységre.
Én azt gondolom, hogy egy bizonyos cégméret alatt is fontos lett volna, csak mi akkor még nem tulajdonítottunk annak olyan nagy szerepet, hogy mondjuk egy reggeli műsorban, vagy egy szakmai folyóiratban a mi nevünk van-e ott, vagy nem a mi nevünk van-e ott, vagy teljesen mindegy, hogy a cég részéről kinyilatkozik, vagy sem, de most egy kicsit megpróbálunk majd egy ilyen úgymond én brandet is felépíteni, mert azt látjuk, hogy ezzel valamivel könnyebben tudnak azonosulni az emberek, és valóban abból a szempontból megvan a lehetőség, hogy ugye most ez a hogyan indítsunk webáruházat szeminárium, amit említettetek, ezt pont most nem olyan régen számoltuk össze, hogy az eddigi alkalmakon, ami már hát több száz, azt most értelen a számot nem tudom, de azt tudja, hogy 25 ezer felett vagyunk már.
Aki találkozott veled.
Aki hallgat. Hát ugye veletek is úgy találkoztam.
Igen.
Legelőször Szegeden, hogy egy ilyen eseményen, igen.
Így van. Egyébként ezt akartam is kérdezni, meg előztél választ, hogy hány webáruház tulajdonosra találkozhattál már, vagy végülis azzal, aki gondolkodott, mert végülis azért mindenki nem indította ezt el.
Igen, tehát aki gondolkodott, illetve itt rengetegféle ember, tehát hogy itt több személyes webáruházaknál eljön először a döntéshozó, utána ugye azt a személyt, aki ilyen döntés előkészítő elküldi ugye tárgyalni, tehát hogy van olyan, hogy egy-egy ilyen oktatásra eljön 4-5 fő egy cégtől, és utána egyetlen egy webáruház indul el. Van rengeteg olyan is természetesen, amikor egy áruház sem indul el, mert végül megváltoztak a tervek, nem kap fókuszt, nem is csinálnak webáruházat, stb. És illetve van rengeteg olyan is, amikor valaki, mondjuk főleg a nagyobb egyetemvárosokból, egy Debrecen, Budapest, Szeged természetesen, akik ugye csak azért jönnek el, hogy lehetőség szerint ilyen aktualizált, versenyképes tudást, információt kapjanak.
Egyébként, ha megosztaná egy kis belsős infót, szerintem érdekes lehet azt, hogy mondjuk a fölépítésetekben mekkora energia az, hogy a szoftvert fenntartjátok, és mekkora energia az, amit te nagyon erősek vagytok edukációba, amit edukációra, salesre, egyáltalán ügyfélszolgálatra fenntartotok.
Hát a rendszer fejlesztése, ugye ez egy borzasztóan összetett dolog, úgyhogy azért próbálom ezekkel a mondatokkal kicsit húzni az időt, hogy fejben számolgatassak. Ugye több csoport is van, aki csak a rendszer fejleszti, aki ugye a support tevékenységet folytatja, tehát mit tudom, valamilyen integráció egy külsős ügyviteli rendszerre meghalt, mert volt bármilyen fejlesztés az ügyviteli rendszer részéről, és akkor azt nekünk ugye supportálni kell. Van olyan, akik ugye most elindítottuk az alkalmazásainkat, akik ugye kifejezetten az alkalmazásoknak az integrációjával, fejlesztésével foglalkoznak. Van, aki ugye a webáruházhoz kapcsolódó új grafikákat, dizájnokat készíti, tehát hogy még azok is, akik egy adott esetben grafikusok vagy sitebuilderek, az ő munkájuk is ugye egyrészt kapcsolódik a saleshez, hiszen ők fogják felépíteni a shoprendernek is az új sales oldalát, másrészt pedig ugye kapcsolódik a rendszerhez is, hiszen ugye amikor egy új sablont alakítunk ki, akkor nyilvánvalóan ők ugye ezt is csinálják. Tehát, hogy volt is ilyen észrevétel, ugye van egy nagyon jó Facebook csoportunk, az ügyfeleinknek kb. Az 50, tehát csak ügyfelek lehetnek tagjai, és ez egy ilyen belső tudás megosztásra szolgál az a történet, és ott ugye volt is ilyen észrevétel, hogy hát most rengeteg új sablon kijött, de hát, hogy ezt is le kellene fejleszteni, és hát, hogy miért jönnek ki új sablonok. Hát ugye itt nem ugyanazt az erőforrást használja egyik, illetve másik dolog, tehát nyilván azért nem fogunk elküldeni egy sitebuildert vagy egy grafikust, mert ő most éppen ne csináljon sablont addig, ameddig el nem készül 3-4 funkció. Tehát, hogy én azt mondom, hogy 50% fölött van az, akik a rendszerrel foglalkoznak. Ügyfélszolgálatra nem mernék most pontos számot mondani, mert az van, én ugye viszonylag ritkán járok Debrecenbe, az ügyfélszolgálatunk Debrecenben van, viszonylag ritkán járok haza, én ahányszor hazamegyek, annyiszor kell egy pár új embernek mindig bemutatkoznom, ami tök jó érzés, de én azt mondanám, hogy jelenleg azért egy az ilyen első lépcsős, második lépcsős ügyfélszolgálattal, supporttal együtt azért 10 fő fölött van az, aki csak az ügyfélszolgálattal foglalkozik, és a marketing az egy, noha nagyon erős én azt gondolom, hogy nagyon erős a piaci jelenlétünk és a marketingünk, de viszonylag kevés ember tartja ezt kézben.
Akkor hatékonyak vagytok.
Tehát, hogy igen, a Norbiék, ők borzasztóan hatékonyak ebben.
Aha, és ha nem titok, tudom, hogy ez napról napra változik, körülbelül mennyi ügyfelet szolgáltok ki?
Én azt mondom, hogy ezzel egy kicsit már át is tudunk váltani magára ugye a nagy webáruház felmérésre, aminek a történetéről csak én nagyon gyorsan annyit, hogy ez ugye eredetileg ilyen, mi azt mondjuk a kezdetét, ugye 2008-ban kezdtük el csinálni, hogy nagy webáruház felmérés, de akkoriban azért ez még egy kis webáruház felmérés volt, tehát hogy egy induló cégként szerettük volna valahogy már akkor is ugye a piaci ismertségünket, reputációnkat erősíteni, és akkor csináltunk egy ilyen felmérést, hát amennyi céget elértünk, ugye akkor is teljesen önkéntes alapú volt ez a dolog, meg most is az, egy ilyen 1-200 webáruház szerintem, ha lehetett, akikből értelmezhető adatot lehetett kiszedni, mondjuk annyi előnye volt a történetnek, hogy akkor alig pár ezer webáruház volt a piacon, szemben a mostani 10 jó pár ezerrel. Most ugye ilyen 621 áruháznak az adatai azok, amik belekerültek. Ennél jelentősen többen válaszoltak, viszont ugye itt a statisztika készítésnek a szabályai szerint az ilyen szélső értékek azok lelettek választva. Úgyhogy ez a meridiánja ezeknek a válaszoknak. És itt néztük azt, hogy az induló webáruházaknak, vagy akik válaszoltak, azoknak mennyi idős az áruháza. És ha megnézitek a statisztikát, akkor ugye lehet benne látni, hogy egy jelentős rész válaszolta azt, hogy 1-2 éves áruház. Mi most az első fél évben csináltunk, vagy nem is csináltunk, hanem jött hozzánk, inkább így mondom, annyi új ügyfél, mint amennyi korábban egy egész évben. És ilyen rekordközeli években.
Ez szerinted egyébként egy növekedési tendenciát mutat, vagy az egyértelműen a jelenlegi COVID-helyzetre vezethető vissza?
Én azt mondom, hogy erre a kérdésre exakt választ egy olyan, hát ha nem lesz ugye
2.0,
ugye 2.0, akkor egy 3-4 hónap múlva lehet erre exakt választ adni. Ha ez a kialakult helyzetnek a hatása, akkor ezek az áruházak szépen le is fognak csörnölni, tehát fluktuálódnak, és ugye lemorzsolódnak tőlünk.
Szerinted nem kap annyi kedvet egyébként, hogy csinálja tovább? csak kifejezetten erre a helyzetre hozza ezt létre? Mm. Vagy egyébként nem nyomta annyira az a szög, hogy megcsinálja, most megcsinálta, és mondjuk lehet, hogy tovább is vinni ezt az egész sztorit.
Biztos, hogy lesz ilyen, tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért azok, akik most végre elhatározták magukat, és megcsinálták az áruházukat, azok között lesz olyan is, aki azt mondja, ha már egyszer megcsináltam, akkor tovább viszem, de én ezt leginkább egyébként ilyen attitűdnek, ilyen emberi attitűdnek gondolom. Tehát, aki olyan cégvezetőként, vagy döntéshozóként, hogy ha már egyszer megcsinált valamit, akkor most már ezt végigcsinálja, az nem fog lemorzsolódni. De nem csak ilyen cégvezetőink vannak, hanem bizony olyanok is, akik, és ez eddig is így volt, akiknek, hogyha nincs jó tapasztalata, hogyha nem jön a növekedés, hogyha nem jönnek az ő általa elvárt számok, akkor azt mondja, hogy akkor inkább lemondja. Ami, teszem gyorsan hozzá, nem feltétlenül egy jó út, sőt, biztos, hogy nem egy jó út, tehát 2020-ban az e-commerce ellen fogadni, az szerintem az Álmos könyv szerint sem jelent túlságosan.
Sőt, én azt mondom, hogy ez már 10 évvel ezelőtt
így van, is. Így van.
Lehetséges, hogy azok fognak lemorzsolódni, akinek már egyébként van egy biztos lába, akár több shopja is, csak a koronavírus miatt nyitott egy olyan piaci szegmens felé, aminek mondjuk 4-5 hónapos időt adott.
Én azt mondom, hogy ezekből van kevesebb. Tehát, hogy azért mondom, hogy 4-5 hónap múlva ez egészen biztosan látszani fog, hogy ez egy trendszerűsége, vagy ez egy az egyben egy vírushelyzetre, vagy megszorításokra adott válasz. Azt is hozzátenném amúgy, hogy véleményem szerint nem csak azért fontos most webáruházat indítani, mert a vírushelyzetben karanténban nem lehet kijönni, otthon kell maradni, és kényelmesebb, adott esetben biztonságosabb egyébként otthonról rendelni, hanem azért is, mert egy-egy ilyen válsághelyzetet, vagy egy-egy ilyen karanténhelyzetet egészen biztosan követni fog egy nagyon durva válság. Tehát ez az, hogy van-e vírus, vagy nincs vírus, ez ilyen, azt mondom, ez ilyen hit meg vallás kérdése nagyjából, meg aki már találkozott vele, az azt mondja, hogy van. Ez olyan, mintha nehéz-e bekerülni, mondjuk, mit tudom én, egy valamilyen egyetemre. Akinek elsőre sikerül, az azt mondja, hogy nem. Aki négyszer adta be, és egyszer se vették fel, az azt mondja, hogy hát, lehetetlen bekerülni. Akinek, mit tudom én, voltak szerettei hozzátartozói, akik betegek voltak, az azt mondja, persze van vírus. Aki életében nem találkozott vele, mert van 300 ismerőse, és mindenki azt mondja, hogy ő még nem találkozott vele, az meg azt mondja, hogy nincs. Tehát ez egy hitkérdés. Én azt gondolom. De az, hogy lesz-e válság, az bizony nem hitkérdés. Tehát, hogy ha csak egy szektor megborul ebben a globalizált piacban, mondjuk utazás, szolgáltatások, légiközlekedés, stb. Tehát itt most nem is egy szektor van, hanem egy szerteágazó szektorrendszer, az borítani fog mindent, és ilyen körülmények között én azt mondom, hogy a legköltséghatékonyabban előre menekülni a webáruházakkal lehet.
A számok is ezt támasztották alá, több kutatásban is, nem csak ebben, hanem egyéb kutatásokban is, hogy kettő volt talán, mert áprilistól kezdődött azért felfutás ennek a dolognak, hogy gyakorlatilag a Q4 időszakot idézte a forgalom. Nagyon sok mindenki.
Igen, ugye erre is van benne egy statisztika, ami mutatja azt, hogy a kereskedők milyen forgalom növekedésről, ez ugye a vége felé van már, ahol a kereskedők ugye arról nyilatkoznak, hogy milyen forgalommal számoltak, és azért a többség volt az, aki azt mondta, hogy nála forgalom növekedés volt tapasztalható. Hogy más nem mondjak, én például próbáltam szerezni ugye otthonra súlyzó készletet. Hát ugye kettőbelles súlyzó, tehát hogy azért mégiscsak látjátok rajta, hogy azért lenne rá szükség. És azt is látjátok, nem sikerült. Tehát, hogy...
Futár nem ért vele.
Hogy felhívtam ügyfelünket, aki egyébként elképesztő forgott, tehát mondta, hogy ez nem egy második karácsony, hanem hogy igazából az van, áprilisban beszéltem el, hogy esetleg súlyzó készlet, hogy hát, hogy mit csináljuk az áruházat, hogy valahol elfekvőbe hátul egy hát srácok, hát valami. Mondtam, hogy ők tényleg nagyon szívesen segítenének, de az van, hogy most egyáltalán nincsen, ami májusban jön be készlet, abból már az összeset eladták, és ami majd júliusban jön be, abban van még kettő. Most van július, tehát, hogy...
És nem kaptam még meg.
Nem az, hanem mondtam, hogy fú, akkor felejtsük el, és hogy azóta már így belegondolok, hogy mennyi idő eltelt, és ennyire előre eladták az összes, és volt olyan időszak, amikor Magyarországon egyszerűen nem lehetett mondjuk egy súlyzókészletet megvenni. Jó, nyilván itt a
liszt... Sportos ország.
Igen, itt a liszt WC-papír élesztő szentháromságáról ne is beszéljünk, tehát, hogy meg a fertőtlenítő az még a boltokban is elfogyott, de aki ugye ilyen területen mozgott, ami otthon végezhető, barkács, hobbi, ugye ez is benne van a kutatásban, barkács, hobbi, gyógyszer, nyilván nem is annyira a gyógyszer, hanem inkább ugye az ilyen fertőtlenítőszerek, vitaminkészítmények, egészségmegőrzéshez kapcsolódó dolgok, ezek elképesztően nagyot mentek. Elképesztően.
Egy itt azért érdekes, hogy korábban mi több adásban is beszélgettünk erről, de csak érzésből, meg talán a saját ügynökségi tapasztalatból, hogy láttuk, hogy melyik ügyfeleknek hogy mennek a dolgai, viszont itt számokkal is alátámasztják azokat a gondolatokat, ami bennünk volt, meg amiket te is elmondasz, hogy kik voltak igazából ennek az egésznek a nyertesei, és tehát talán most arról nem beszéltünk, hogy kik a vesztesei, de nem a webes területen vannak igazából ezek.
Vannak azért a webes területen is.
Tudsz mondani ilyen példát?
Hát mondjuk, például mondjuk én azt mondom, hogy egy bőrönd áruházat most elég olcsón meg lehetett venni. Jogos. Tehát, hogy tényleg minden, ami mondjuk utazáshoz kapcsolódott, minden, ami tényleg úszósziget, meg mindenféle felfújható izé, meg nyaraláshoz kapcsolódó, meg egy jó naptejveb áruház most idézélve. Tehát, hogy ezek a dolgok azért egyértelmű veszteseként kerültek ki ennek a helyzetnek, és nagyon érdekes dolog, az ember azt gondolná, hogyha otthon vagyunk és unatkozunk, akkor nyilván az ember eltölti valahogy az idejét, de az erotika áruházak is azt, nekem az volt egyébként a legnagyobb ilyen érdekesség, hogy ők forgalom visszaesésről egyébként számoltak be az elején.
Ez nem...
Ilyeneket néztem.
Én ilyeneket néztem. Ez nem valami rossz adat lehet?
Lehet egyébként, hogy hibás adatszolgáltatás. Esetleg még azt gyanítom, hogy kicsi volt a merítés. A merítés, igen. Aha. És hogy adott esetben az egy vagy két áruház, ő forgalom csökkenésről számolt be, de maga ugye az van, hogy ez 621 webáruháznak az adataira épül, ezek alapvetően ugye KKV áruházak, hiszen őket érjük el mi a legnagyobb hatékonysággal, és teljesen önkéntes alapon, anonim módon bevallott adatokat tartalmaz. Ilyen formában az, hogy egy-egy szegmensből mennyien válaszolnak,
ezt nem tudjuk.
Erre sajnos nem nagyon van ráhatás.
Pár szót beszéljünk már erről, ugye alapvetően mi most kaptunk már egy anyagot, de ez nem egy százszázalékosan végleges anyag, ugye nem ezt fogják még olvasni
így van,
hallgatók. Ez az anyag, ez kint lesz a mi blogunk alatt is, de szerintem itt nektek is lesz blogbejegyzésetek, úgyhogy igazából maga az adást nem arra használnánk föl, most minden egyes ponton végigmenjünk és átbeszélgetjük, inkább kimozsolázunk egy-két olyan jellegű dolgot, amiben nagyobb változást látunk, és aki szeretné a hallgatók közül ezt megnézni, az mindenképpen a Shoprenter oldalán, vagy nálunk az elkerbecker.hu alatt ezt el fogja tudni olvasni.
Így van. És hát tényleg nem a végleges, tehát hogy ahogy te is mondtad, ez annyira friss ropogós, hogy nem csak ti láttátok meg ezt tegnap késő délután este felé, hanem én is. Tegnap este kaptam meg, tehát hogy én teljesen veletek egy időben.
Aha. Egyébként egy másik érdekes szám volt, ami feltűnt az, hogy az áruházaknak a nagy többség az ilyen 1-3 fővel működik. Uh-huh. Ez is a jellemző egyébként alapvetően, hogy inkább ez a mikroszegmens és KKV szegmens az, aki használja rendszereiteket, vagy azért múltis környezetbe is bele tudtok nyúlni?
Bele tudunk nyúlni. Nyilván van az a cégméret is, az az igény, amire már azért nem ajánljuk saját magunkat, mert sem az ügyfélnek, sem nekünk nem az a legjobb megoldás. Tehát nekünk ugye az a küldetésünk, hogy segítsünk az elkereskedőknek eljutni az első vásárlótól az első milliárdig.
Meg hogy kilőjenek benneteket akár.
Igen, ebben ugye benne van az, hogy mivel azt szeretnénk, hogy az első milliárdig jussanak el a kereskedőink, ezért az eszközünket, amit adni tudunk ehhez, magát a Shoprentert, magát azt a környezetet, ami ugye a Shoprentert körülveszi, azt a tudást, azokat a szakértőket, azokat a minden ilyesmit, ezt ugye úgy választjuk ki, hogy ebben tudjanak segíteni az elkereskedőknek. Innentől kezdve, amikor elkezdenek ők tovább nőni ebből a milliárdból, akkor előbb-utóbb, ha kilógnak ugye egy ilyen kockából, hogyha benne tudnak maradni egy kockába, akkor nagyon jól fogják magukat érezni a shoprendterben, és mi is nagyon boldogok leszünk, hogy még 3-4-5 milliárdos forgalom mellett is ki tudjuk őket szolgálni. De ha jönnek ugye az olyan egyedi igények, amik már kilógást jelentenek ebből a kockából, akkor ott az van, hogy általában nekünk is kényelmetlen már, hiszen nem akarunk egy valakinek fejleszteni, mert az azt jelenti, hogy magát a shoprendtert nem tudjuk olyan ütemben és úgy fejleszteni, ahogy az mondjuk 5000 másik ügyfelünknek sokkal megfelelőbb lenne, és az ügyfélnek is kellemetlen, hiszen egy csomó olyan dolog, ami neki pénzt hozna, az nem kerülhet be a rendszerbe, és ezáltal ő ugye nem tud annyi nyereséget elérni, mint adott esetben egy másik rendszerrel. És ott van az a határ, amikor idézőjelben könnyes búcsút veszünk egymástól, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezek a cégek minket választottak, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy felnőttek velünk valameddig, de utána tényleg kell egy dedikált rendszer nekik, mert az már jobban ki fogja őket szolgálni.
Ez teljesen így van, ahogy mondod, viszont ez nézőpont kérdése, mert lehet, hogy ez egy cél is lehetne az adott ügyfélnek, hogy neki az legyen a célja, hogy kinője a shoprendert, mert ez egy jó dolog. Akkor azt jelenti, hogy ő már ott tart árbevételben, tudás igényben, hogy már nem elég ez neki. Persze ez kényelmetlenséggel jár egy rendszer átállás, de ez valahol valaminek az eredménye,
ez
amit meg
így jó. Van, ez szükséges felejáró. Én azt mondom, hogy ennél egyébként általában az ügyfeleink hedonistább módon szokták megközelíteni a dolgot. Nem az szokott lenni az ő dedikációjuk, hogy kinőjék a shoprendert, hanem az, hogy minél több bevételük és nyereségük legyen, és hát ez teljesen rendben is van így, viszont ennek egy velejárója az, hogy előbb-utóbb, általában inkább utóbb, de kinövik a rendszert.
Egyébként tök jó, hogy beszélünk erről. Korábban csináltunk egy olyan adást, ahol kifejezetten rendszerekről beszéltük, és talán azt a szemléletet próbáltuk beleásni az emberek agyába, hogy mikor, hogyan válasszon rendszert. És hogy ugye nem titok, hogy mi is dolgozunk egyedi fejlesztésen, nyílt forráskódóval és többek között bérelhető megoldásokkal is, shoprendter kiemelt partnerek is vagyunk egyébként. És hogy alapvetően talán az a kulcs ennek az egésznek, hogy találja meg azt, hogy ő neki mi szolgálja ki a legjobban az igényeit. Én azt szoktam mondani mindig az ügyfeleknek, hogyha 95%-osan kiszolgálja az igényeit, hogy bérehető, akkor az 5% legyen már olyan kompromisszum, ami üzletileg megéri még neked.
Én lejjebb tenném egyébként ezt a határt, tehát hogy ugye ezt a Pareto elvet, ezt nagyon jól kitalálták. Aha. Ugye a befektetett munka 20%-a hozza az eredmények 80%-át, ebbe az irányba kell tudni elmozdulni, és én azt látom, hogy tényleg KKV szegmensben, pontosan amiatt, mert ebbe az irány, vagy ebben az irányban vagyunk mi igazán erősek, szinte minden olyan dolgot tud a mi webáruház rendszerünk, amire egy KKV-nak szüksége lehet.
Így van, és hogy talán az is fontos kérdés, hogy én azért láttam nagy ügyfeleteket, aki valószínűleg a termék specifikumából függően valószínűleg tudta lépni a milliárdos bevételeket, viszont a termék nem volt annyira, vagy egyáltalán szélsze nem volt annyira specifikus, hogy mondjuk kinőtt volna benneteket még. Hogy szerintem ezt is fontos látni, hogy igen, az a pont nem akkor jön el, amikor az árbevételed megvan.
Általában nem a szélsz a szűk keresztmetszet, tehát ez egy érdekesség, hanem leginkább ugye a backend folyamatok. Tehát egy bizonyos cég méret fölött már ugye az van, hogy tehát ha megnézzük, hogy mondjuk az Amazon 25 évvel ezelőtt hogy szolgálta ki az ügyfeleket, meg most hogy szolgálja ki raktárlogisztika szempontjából az ügyfeleket, és hogy mit tud az Amazon rendszere, az igazán nagy fejlesztések szerintem nem a frontendben jelentkeznek, hanem a backend funkciókban. Abban, hogy mit tudom én, most már az automatizált robotok, amik járnak a raktárban és csinálják ugye a szedéseket, azokkal real-time-ben össze van kapcsolva a webáru. Ház, és már úgy tervezi meg az ő útjukat, hogy amikor már a kosárnál jár az ügyfél, a robot már akkor elindul abba az irányba, és beletervezi a körébe, hogy nagy valószínűséggel ezeknek az ügyfeleknek a 30%-a ettől a ponttól már el szokott jutni a checkoutig, tehát ő már beletervezi, és onnan majd le kell venni egy terméket. Tehát, hogy rengeteg olyan backend funkció van, ugye ahhoz, hogy webáruház nyereséges legyen, tehát ugye a legfontosabb végcélünk az a nyereség. A nyereséghez ugye két fontos dolog van, az egyik a bevétel, a másik a kiadási oldal. A bevételi oldalon nagyon sok mindent tudunk elkövetni, egy része webáruházás, egy része nem. Nyilván kell a jó marketing, kell egy jó webáruházrendszer, hogy konverzió legyen, kell egy jó tranzakciós érték, ami szintén webáruházas kérdés, és kellnek a visszatérő vevők, ami meg ugye jó termék, meg jó szolgáltatás kérdése. De majdnem ugyanilyen fontos, és ezt rengetegen elfelejtik, ugye a kiadási oldal, hogy ott lehetőség szerint ugye minél egyszerűbben és minél hatékonyabban működjön a rendszer. Egy KKV-nál, amikor van napi, mit tudom én, 10 rendelés, azt még akár kézi számlával is kiszolgálom. De amikor van napi 850 rendelésem, vagy van napi 1200 rendelésem, akkor az, hogy egy rendszer meg tud-e nekem spórolni két embernyi munkát, vagy sem, azon azon súlyos milliók múlnak, hiszen egy ember járulékokkal együtt 5-600 000 forint per hó.
Még egy picit mellettetek szólva egyébként, és a backend folyamatok, én azt látom, hogy alapvetően ez a határ kitolható elég erőteljesen, mert ugye elég komoly API rendszert építettetek. Tehát gyakorlatilag a webáruházatok az gondolhat úgy rá egyébként egy cég tulajdonos, hogy kvázi a sales folyamatnak ezt a részét, a checkout részét, meg a katalógus részét elvégzi, és a backend folyamatokhoz kapcsolódóan minden információt, ami ahhoz kell, az kinyerhető egyébként az API felületeteken keresztül. Innentől kezdve tud építeni egy olyan rendszert mellé, amivel nem kell mondjuk webáruházat építeni, és én mindig ezt próbálom a fejekbe berakni, hogy bármennyire is soknak tűnik, talán a legnagyobb csomagotok 20 000 forint havi szinten, vagy 25 000 forint. Tehát ez a mai fejlesztési költségekhez olyan elhanyagolható tétel, hogy te egy olyan tudású áruházat föl tudjál hozni, amivel nem is kell gondolkodni, hogy én most akarok-e bármilyen egyedit, vagy akár nyílt forráskódú rendszert is testre szabni. Szóval hogy én úgy gondolom, hogy ezek a határok még valamilyen szinten kitolható egy szintig, aztán ott lesz, hogy kényelmetlen ez a dolog.
Kistolják egyébként, tehát hogy valóban ugye külső ügyvitel, tehát én azt szoktam mondani, hogy webáruház rendszer az nem ügyviteli rendszer, és egy ügyviteli rendszer nem webáruház. Mind a kettőnek megvan a maga határa, és ugye itt az a feladat, hogy ezeket a rendszereket minél jobban össze tudjuk egymással kapcsolni. Úgyhogy valóban ki szokták tolni, és bőven milliárd fölé is tolták már ügyfelek ezt a határt, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ügyfeleink jelentős többségének nem lesz szűk keresztmetszet szinte soha a ShopRenter. És ezt nem azért mondom, hogy nem bízok az ügyfelekben, hanem egyszerűen azért, mert a statisztika azt mutatja, hogy ahhoz, hogy legyen egy milliárdos forgalmú webáruházam, ahhoz amellett, hogy mindent baromi jól csinálok, és nagyon ügyes vagyok, és nagyon jó, még szerencsés piaci környezet, a szerencsés HR tevékenység, tehát jó embereket kell felvenni, szerencsés marketing eszközválasztás, és szerencsés széljárás kell. Az egyetlen közös szó, ami ebben volt, az a szerencse. Tehát, hogy nem elég az, hogy az ember minden baromi jól csinál, még emellett egy bődületesen nagy szerencse is kell ahhoz, szerintem, hogy legyenek ilyen milliárdos webáruházak.
Említetted most az imént a szerencsét, korábban a Pareto elvet, és Gábor, te pedig az API összekapcsolás kulcsokat, meg backend, meg minden volt.
Nem annyira kapcsolódott ide az enyém.
De csak visszatérve kicsit a felmérésre, hogy viszont kiderül egyértelműen belőle ebből, hogy például ilyeneket, hogy átlagos kosárérték, átlagos konverziós arány, átlagos látogatottság, a válaszadóknak a körülbelül 25%-a nem mér, vagy nincsen adata róla. Ami egy nagyon egyszerűen orvosolható probléma lenne.
Igen, hogy mérjük. Tehát, hogy...
Igen. Hogy itt szerintem nagyon sokan a másik végén felül közelítik meg a dolgot, hogy milliárdos céget szeretnének, de közben meg nem teszt meg alapvető dolgokat érte, és beszélgettük az egésznek a legelején, hogy a kulcs a kivitelezésben van, a csinálásban. Igen. Csinálni kell, szóval nem az API összekapcsolás fogja neked meghozni az 1 milliárd forintot, mert az, ahogy te szoktad mondani, az autóversenyzésben is az utolsó percek mindig a legdrágábbak, hogy azokat kell optimalizálni úgy, hogy csinálni kell, el kell kezdeni ilyen alapokat.
Itt, amire akarsz kitérni, hogy gyakorlatilag itt egy kvázi 10 perces feladat, hogy
igen.
Egy analitikával összelője, csak egy alapanalitikával összelője egy ShopRentert, és hogy akkor ezek szerint nagyon sokan ezt sem csinálják meg.
Én úgy gondolok erre, hogy önmagában az, hogy tudom azt, hogy mondjuk mit tudom én, a webáruházom konverziós...
Igazad lesz, amit most akarsz mondani.
Igen, 1,5%, és az átlagos tranzakciós értékem mondjuk 14 200 forint, és összelőttem az alapanalitikát, ez önmagában nem sokat, nem sokat mond. Addig, míg ezt nem tudom kontextusba helyezni, és nem látom azt, hogy ennek mi lehet az oka, és hogyan tudnék tenni az ellen, vagy hogyan tudnék tenni azért, hogy ez magasabb legyen ez a két érték, addig ezzel nem sokra megyek. Viszont visszacsatolva arra, amit mondtál, én is úgy gondolom, hogy a szerencse az csak egy dolog, emellett mindenki egy kicsit azért a saját szerencséjének a kovácsa, és vannak olyan vállalkozók, és látok olyan kereskedőket, akik igazából eddig a rekordom, aki eljött egy rendszerüzemeltetési oktatásra, egy 80-valahány éves hölgy volt. ilyen tényleg ez a fehér haj, szarukeretes szemüveg, leült oda, ugye 9:30-kor kezdődik ez az oktatás, és elővette a kis francia kockás füzetét, és ott jegyzetelt, nagyon bőszen jegyzetelt, és akkor 11 óra magasságában ő jelentkezett. Mondta, hogy parancsoljon. És azt szeretném megkérdezni, hogy ez is ilyen számítógépes dolog tulajdonképpen. És én azt gondolom, hogy nagy pontossága meg tudom mondani, hogy ki az, akiből lesz valami, és ki az, aki nem. És én akkor bevallom teljesen őszintén, hogy egy fabatkát nem adtam volna azért, hogy neki lesz webáruház, és ha lesz webáruház, akkor ezt elkezdi tényleg üzemeltetni. De azért mozgatott a kíváncsiság, mert hogy a következő oktatás, ami egy hónappal később jött, megint eljött. Uh-huh. És akkor már ilyen még mindig ilyen nagyon-nagyon cuki, aranyos kérdéseket tett fel, de azok már úgy érezte az ember, hogy már nyomon van. Tehát, hogy ebből már azért lesz valami. És a harmadik oktatásra eljött, és ott olyan kérdéseket tett fel, amit egyébként egy rendszerben amatőr, de egyébként rendes felhasználó is abszolút megkérdezett. Tehát olyan igazán helyén való kérdéseket, amiből már látszott, hogy tényleg releváns kérdések és oda tartozó kérdések. És el is indította a saját áruházat, és azóta is van áruházuk, és akkor én megkérdeztem tőle egyébként azon az oktatáson, hogy árulja már el, hogy ő most mit csinál itt. És elmondta, hogy ők ugye annó egy GMK-t vettek át még ugye a szocializmusnak a végén, ott voltak mint 8-an dolgozók, és akkor kárpótlási jegyből ők megvették ezt a GMK-t, és azzal telt igazából 20-valahány évük, hogy kivásárolják a tulajdonos társakat.
Mi ez a GMK?
Gazdálkodó munkaközösség. Talán szerintem ez volt a rövidítés, vagy valami ilyen gazdasági munkaközösség, vagy valami ilyesmi volt ugye a szocializmusban egy ilyen vállalkozási forma. És ugye átvettek egy ilyet, és azzal telt 25 évük, hogy a többi tulajdonos társat azokat szépen kivásárolják a cégből, ami közben egyébként növekedett, és hát ugye már rég eljött a nyugdíjkorhatár, de hát, hogy a gyerekeket baromira nem érdekelte, mert ők ilyen művész lelkek, az egyik a filharmonikusoknál zenél, a másik meg festeget, és hogy ez nekik ugye nagy szívfájdalmuk, hogy amit egész életükben építettek, azt nem lesz kinek átadni. Az unokákat érdekelné, csak ők még egyetemre járnak, és akkor megkérdezték a kollégáikat, akik ott vannak, hogy mit kellene csinálni, és ők mondták, hogy hát webáruház, hogy ez a jövő, és ebbe az irányba kell, és azt mondta a hölgy, hogy irassák be őt egy ilyen tanfolyamra, és akkor ő eljött erre a tanfolyamra, mondták, hogy neki itt kell lenni, de ő semmit nem tudott erről az egészről. És fogta, és megtanulta, és én azt mondom erre, ha 80-valahány évesen valaki megtanul webáruházat adminisztrálni, akkor nekem senki nem mondja, hogy ez egy tanulhatatlan hogy tudás. Nem. Ez nem rocket science, ez nem atomfizika, ez egy abszolút tanulható dolog, és aki nem teszi meg azt, hogy ezeket a dolgokat, ezeknek az összefüggéseinek utána jár, hogy a saját áruháza az hogyan működik, és milyen eredményeket lehet belőle kihozni, és mit jelent az, hogy 1,5% a konverzió, és ez miért fontos, és összefüggéseiben egyébként hol tart a piachoz képest, én azt mondom, az nem várhat ebben a piaci környezetben nagyon, nagyon hatalmas eredményeket.
Teljesen jó dolgot mondtam, nagyon jó volt ez a sztori. Nekem is az közben azt hittem fel magamnak, hogy amit mérünk, csak ennyit írtam, az nyilván mindenki tudja másik felét, hogy az fejlődhet. Na most a hölgy az szerintem abba a kategóriába tartozott az első alkalommal, akinek nincs adata. Például egy konverziós arányról. A második alkalommal már volt adata, csak nem tudta értelmezni.
Így van.
És itt szépen lassan ő felépítette magát, és gyakorlatilag mindenki ezen a folyamaton kell, hogy keresztül menjen, ki lassabban, ki gyorsabban.
Pontosan.
De hogy ahogy mondtad, ez nem atomtudomány, vagy rakétatudomány. Szépen lassan elkezdett mérni, jönnek a kérdések benned, rákeresél, lehet, hogy szakmai segítségért kérdez, de hogy így tudsz előre lépni, fejlődni, hogy mit, hogy kellene fejleszteni, hova kellene nyúlni adott esetben egy soprendteren belül.
Mi ugye pontosan emiatt építünk egy csak előbb nem jutott eszembe ez a szó, de azóta megvan, és akartam is mondani, hogy egy ökoszisztémát, tehát nem csak maga a soprendter van, hanem ugye minden dolog, ami például az, hogy ti is partnerek vagytok. Ugye azért vagytok partnerek, mert ahhoz a dologhoz, amit mi csinálunk, ahhoz kapcsolódó valamilyen szolgáltatást tudtok nyújtani az ügyfeleknek. Például adott esetben marketing tevékenység. tevékenységben, például adott esetben, mit tudom én, stratégiai tanácsadásban, például adott esetben bármiben, és rengeteg ilyen partnert igyekszünk magunk köré gyűjteni, egyrészt azért, és erre készült ugye a ShopRenter appok, ugye, hogy ne csak annyival tudjon fejlődni a rendszer, amit mi tudunk beletenni erőforrásként, hanem tudjon ugye külsős fejlesztők kezemunkája által egy-egy a ShopRenterhez kapcsolódó funkció tudjanak ilyenek elkészülni. Másrészt pedig ugye, hogy legyen egy olyan ökoszisztéma, ahol vannak olyan partnerek, akikhez hozzá lehet nyúlni. Ha én nem akarok megtanulni valamit, mert egyszerűen nem akarok beleesni abba a magyar tipikus KKV betegségbe, amikor az ügyvezető egyben, a termékmenedzser egyben, a könyvelő egyben, a takarítónő, hanem én szakosodni akarok, akkor lehessen kihez nyúlni. Lehessen azt mondani, hogy oda jön hozzánk valaki, és azt mondja, srácok, én keresnék egy jó marketinges, keresnék egy olyat, aki jogi tanácsok, aki megcsinálja az ASF-emet, az adatvédelmi nyilatkozatomat, keresek olyat, aki, mit tudom én, API integrációkat készít el nekem, keresek olyat, aki bármi, akkor tudjunk egy olyan szakértői poolba belenyúlni, ahol van rengeteg ember, és azt mondja, figyelj, itt van 10 ilyen szakértő, kérdezd meg őket.
Ez a hatás többszörözés elve, hogy az ügyfélnek is jó, mert hogy nem neki kell foglalkozni vele, felszabad az ideje, szakértői tudást vett igénybe, nektek is jó, mert a ti rendszereteken belül ugyan szélesebb spektrumot tudjátok az ő, mondjuk úgy, hogy az 1 milliárdhoz gyorsabban segíteni.
Így van, így van.
Meg a partnernek is jó, mert neki meg ügyfelet hoztok, kvázi egy ilyen win-win-win szituációt hozhatok létre most ezzel.
Mi egyébként minden ilyen dologban, tehát rengetegen kérdezik, visszakanyarodva itt ugye az oktatásra, rengetegen kérdezik, hogy nekünk miért éri meg. Ugye mi 2006-ban, amikor elkezdtünk, van egy elkereskedelem a gyakorlatban. Ez egy füzet, ugye ti is megkaptátok, amikor jöttetek a szemináriumra, ez már nagyon régen, talán még 2008-9 környékén készült el az első ilyen füzet. És elkezdtük ezt a tudást ugye csepegtetni a piacra. És akkor volt ugye még egy ötletünk, még Webshop Expert-es időben, hogy mi szeretnénk kiírni az árainkat. Ez most mennyire triviálisnak tűnik már, hogy egy webáruház készítő cég kiírja az árait, hogy mit mennyiért csinál meg. Vagy egy bármilyen cég, aki szoftverekkel foglalkozik, kiírja az árait. Ez 2006-ban nem volt triviális. Mi voltunk az egyetlenek, akiknél ott volt az ár. De ennek megvolt az az előnye, hogy nem voltak üres járatok. Tehát nem volt az, hogy aki nagyon olcsón vagy nagyon drágán akar webáruházat, az oda jön hozzánk, és akkor egymás idejét raboljuk azáltal, hogy ajánlatokat kérünk. És ugyanez a helyzet egyébként a tudásanyaggal. Mindenki sajnálta a tudást, és bezárta egy ilyen elefántcsontoronyba, hogy az én tudásom nem mondom meg neked, hanem kérje tőlem valamit, amiért fizetsz, és akkor majd én a tudásomból csinálok neked hozzá valamit. Én szerintem ez abszolút nem jó irány, tehát, hogy ez a magyar piacon, ahol tényleg ha akarjuk, hanem, de egy kicsit úgy működik, hogy a KKV-k rá vannak kényszerítve arra, hogy saját maguk is tanuljanak, és nem mindenre szakértőket vegyenek igénybe, hanem bizonyos dolgokat saját kútfőből oldjanak meg. Ott az az egy irány működhet, amikor edukáljuk az ügyfelet. Ezt csinálják egyébként talán az ilyen podcastek is, amiket ti csináltok, meg a ti tevékenységeteken is abszolút azt látom, hogy megvan benne ez az edukációs jelleg. És ez szerintem borzasztóan fontos.
Nem nagyon tud másképp élni, véleményem szerint az a kereskedő, aki ezzel foglalkozni akar. És még visszatérve erre a témára, hogy muszáj picit partnerekkel körülvenni magatokat, tehát azért valljuk be, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtthöz képest ez egy sokkal komplexebb tevékenység lett. Tehát annyi minden van már, annyi külső rendszer van, annyi megoldás kell ahhoz, hogy sikeresebb tud lenni, hogy tud tartani a versenyt, ez nem megy másképp. Tehát ezt tanulni is kell, hogy nem csinálsz mindent, és ezre rá kell állnod, hogy ki kell szervezni. A ti részletekről meg gondolom, a cég nem fenntartható, hogyha mindenhez is értetek.
Így van. Ugye nagyon sok olyan terület van, amit csak akkor lehet, tehát a mi oldalunkról nézve, csak akkor lehet nyereségesen csinálni, ha van erre egy dedikált szervezet. Mi például mondjuk azt látjuk, hogy most mondjuk egy marketing kampány menedzsmentet, ami nagyon nagy humánerőforrás, tehát humánerőforrás intenzív tevékenység, és nem lehet úgy, hogy na, akkor van egy PM, van egy projektmenedzser, és akkor projektmenedzser egyszerre 50 projektet, és akkor minden rendben van. Ezt mi nem tudnánk megcsinálni, ráadásul nekünk ugye csak akkor lehet egy szolgáltatás bevezetésén elgondolkodni, ha azt mennyiségben, hiszen nekünk, hogyha most van 5000 ügyfelünk, kihozunk egy szolgáltatást, ráugrik 2500, és azt mondja, hogy akarom. csináljuk, mikor csináljátok meg, akkor ott valószínűleg megtérdelnénk, mert egyszerűen nem lenne rá erőforrásunk. Nekünk is, tehát mi nem tudnánk ezt nyereségesen üzemeltetni, ilyen formában ugye nekünk is egy jobb dolog az, hogyha ezt kiszervezzük olyan dedikált cégeknek, akik csak ezzel foglalkoznak, és ők tudják ezeket a tevékenységeket úgy csinálni, hogy számukra nyereséges, hiszen nem kell egy nagy holdudvar fenntartani, ami mindenféle egyébbel foglalkozik, például a webáruház fejlesztéssel, értitek? És nekünk is nagyon jó, és tényleg ez egy win-win-win szituáció.
Én gondolom, elég erőteljesen átalakult a piac még, amikor ti is kezdtetek a webshop experttel, akkor ugye nem voltak ilyen bérletek.
Ja, tényleg ez volt egyébként az alapkérdésed. Abszolút azt látom, hogy átalakult a piac, és ugye egyre kiforrottabbak lesznek a piacok. Tehát az, ami ezelőtt 5 évvel elég volt, az nem elég most. Az, ami ezelőtt 10 évvel elég volt, az bőven semmire se elég most már.
És mit mondasz belépő szintre egyébként? Tehát én azt látom, hogy szoftveresen, mint webáruházat elindítani mondjuk egy ShopRenter segítségével könnyű. De nem ez a nehézség, én azt látom
nem,
most már.
Nem ez a nehézség. Tehát, hogy webáruházat elindítani egyáltalán nem nehéz. A webáruházban, most abban nem mennék bele, hogy miért a bérelhető rendszerek, nagyon, ha egy mondatban mégis belemegyek, ugye ezeknek a legköltséghatékonyabb a fejlesztése. Ha megnézzük, minden olyan rendszer, ami standardizálódhat, az standardizálódik. Ügyviteli rendszerek, készletnyilvántartók, hírlevélküldők, de ott van egyébként Adobe Photoshop. Régen mit mondott az Adobe? Vedd meg! 800 ezer, 1 millió, itt tudom, mennyi volt egy Adobe. Szerintem egész Magyarországon, ha volt 2 jogtiszta belőle, tehát hogy az összes többi az Encore-ról volt. Igen. Tehát erre azt mondta az Adobe, hogy oké, adok hozzá egy pár fancy feature-t, hogy legyen, mit tudom én, teamwork, meg legyen benne verziókövetés, meg legyen benne mindenféle egyéb, meg felhőtárhely, meg anyámtyúkja, ne vedd meg, béreld. Nem kell 3 évente megvenned a következő verziót, hanem folyamatosan a legmagasabb szintű szolgáltatást kapod meg tőlünk. És ez szerintem egy abszolút jó kompromisszummentes megoldás a használók jelentős többségének. Sokkal kisebb összeget kell, és addig kell fizetni, ameddig használja ezt a dolgot, és nincs az, hogy van egy DVD lemez, amit meg tud pörgetni az ujján, de konkrétan 5 év múlva az értéke az közelíteni fog a nullához. Tehát a könyvelő is azt mondaná, hogy nem érdemes olyan dologba fektetni, ami 5 év alatt elamortizálja a 100%-át az árának. Ugyanez a helyzet egy webáruházzal. Egy webáruház, amihez nem nyúlnak hozzá, 2-3 éven belül menthetetlenül elavulttá válik, és jelenleg a legköltséghatékonyabban ugye bérelhető rendszereket lehet ilyen formában fenntartani. Viszont önmagában a webáruház pontosan emiatt, és a webáruházas tudás, meg ennek az elindítása bőven nem ez az, ahogy te is említetted a szűk keresztmetszet. Én is azt látom, hogy most már azon a piacon, ahol nagyon-nagyon közel állnak hozzám, és borzasztóan közelről, borzasztóan hangosan ilyen szócsövekkel üvöltöznek a fülembe, hogy az én terméket, ne, az én terméket, és akkor mindenki üvöltözik az ember fülébe, ebbe az irgalmatlan zajban egy induló vállalkozás beáll egy sarokba, egy tornaterem túlsó felébe, és onnan suttog, hogy nekem is van termékem. És hiába van neked baromi jó terméket, ha ezzel nem tudod megtalálni a célcsoportodat, akkor igazából olyan, mintha nem is léteznél. Tehát én ezt tartom jelen pillanatban az egyik legnehezebb dolognak, hogy eleve kiválasszam azt a területet, ahol viszonylag zajmentesen tudok közelíteni a célcsoportomhoz, és megtaláljam azokat az eszközöket, amikkel hatékonyan tudok hozzájuk szólni.
Ugye ez egy érdekes téma egyébként, mert hogy alapvetően azt látom én, de Zolival is beszélgettünk erről, hogy minthogyha ez az elkereskedelem multisodna egy picikét. És hogy ugye van, azt hiszem a statisztikában is, nem, az nem ebben a statisztikában, bocsánat, több statisztikát nézünk, hogy gyakorlatilag a forgalomnak egy nagyon nagy részét elviszi a top 10 áruház. És én azt látom, hogy azért is van, hogy 2-3 fősek ezek a kis áruházak, mert ezek majdnem mind réspiaci megoldások. Hogy nem is nagyon hiszem, hogy azokon a területeken, ahol a multik ott vannak, és mondjuk egy jó áron egy aránylag standardizált terméket árul, hogy ott egyébként érdemes is egy belépőnek egyáltalán oda menni, mert hogy lehet, hogy halálra van ítélve. Viszont, hogyha talál egy olyan réspiacot, ahol egyébként egy picikét szét tud nézni, és kevésbé konkurencia harctól telített, ott el fog tudni indulni, és pont ezért talán azt mondom, hogy ezért is magas annak az aránya, hogy mondjuk 1-3 fős cégek vannak.
Hát a mi statisztikánknak ugye az az egyik hátültője, de majd úgyis, amennyire tudom, majd beszéltek Madar Norbival, majd ő beszél a nagy céges statisztikákról. A mi statisztikánknak az az egyik hátulütője, hogy mi a leghatékonyabban KKV-kat érünk el. Tehát az, hogy itt a KKV-k azt nyilatkozzák, hogy 1-3 fő, persze, mert hát hiszen ugye ennyi, tehát hogy ha csak ilyen cégeket kérdezünk meg, akkor persze mindenki fogja mondani, hogy 1-3 fő.
De bocsánat, a kérdés úgy hangzott, hogy hány fő foglalkozik A webshoppal,
így van. De mondom, tehát KKV szektorban ez egy jellemző. Ha mi egy nagyvállalati marketing megoldást, vagy nagyvállalati megoldásokat szállító cég lennénk, mondjuk mi lennénk a Big Fish, és mondjuk ők csinálnának egy ugyanilyen statisztikát, hát akkor hiszen azt nyilatkoznánk, hogy nekik meg az átlag 10-15 fő. Most akkor mi hazudunk, vagy ők hazudnak? Nagy valószínűséggel senki, csak ugye ez a mintavételi eljárásnak a sajátossága, hogy mi más területen vagyunk igazán jók, meg ők más területen igazán jók. Viszont az biztos, hogy a KKV-knál ez az 1-3 fő is azért inkább az 1 főhöz tart, mint a 3-hoz. Tehát főleg azok, tehát hogyha megnézzük ugye a statisztikát, ott benne van, hogy ahogy nő az idő, úgy nő általában a konverzió, mi meglepő, úgy nő általában a tranzakciós érték, úgy lesz a webáruháznak egyre több nyeresége, és úgy lesz egyre több. Tehát azok is, akik 3 főt nyilatkoznak, ha tippelnem kellene, ők azokból jönnek össze, akik már meglévő olyan cég, aki azt mondta, hogy akkor most be kell lépni, és pénz, paripa, fegyver nem számít, tehát hogy itt aztán kell egy webáruház, és kell, és akkor ők ráteszik erre az erőforrást. A másik pedig azok a cégek, akik egy személyes vállalkozásként elindulva 3-4 éve csinálják már ezt a dolgot, és most már el tud tartani 3-4 főt ez az áruház. De azok, akik ugye itt nyilatkoztak, hogy most indultak el, meg 1-2 éve indultak el, ha tippelnem kellene, a jelentős többségük, azok ilyen 1-2 fős cégek.
Egyébként, hogyha mondjuk hallgatnak olyanok bennünket, akik most szeretnének indulni, te mit gondolsz, hogy általánosságban, nyilván nem szélsőséges példákat, mennyi idő az, amivel türelemmel legyen, és azt mondja, hogy ez még mindig befektetési időszak?
Én azt szoktam mondani, hogy egy webáruház nagyjából a 6. hónapban kezdi el azt a forgalmat termelni, amit a tulajdonosai az első napon vártak volna tőle, és utána, ha igazán jól csinálja, akkor szép lassan utoléri az elvárásokat, aztán le is hagyja, ha igazán ügyesek vagyunk. Én azt mondom, hogy egy 1-2 év az, amíg egy webáruház egy átlagos piacon, átlagos kitartással, erőforrásokkal, mindennel el tud jutni oda, hogy már eltart egy embert, és igényli is egy embernek az állandó jelenlétét. Tehát már van annyi telefonhívás, hogy ügyfélszolgálat, hogy csomagolni kell már, mert már annyi rendelés van, tehát hogy ez nem egy ilyen pet projekt most már, amit az ember tényleg reggel ránéz, elmegy a nagykertbe, utána csinálja a saját munkáját, utána délután csomagol, beviszi a futárszolgálathoz, meg felkapkodja a telefonokat, hanem amikor már tényleg ez egy egész emberes dolog. Én azt mondom, ez egy ilyen 1 év környékén jön el ez a határ.
Rubinak ezzel a részével ki kellene egészítenünk a passzív jövedelemről szóló adásunkat. Ez tök jó mondat volt, és gyakorlatilag összefoglaltad majd egy órás adásunkat ezzel a 2 perccel.
Na, hát szuper. Hogy
nem kellett volna fölvenni. Legközelebb meghívunk egy ilyen
időt. Valahogy el kellett oda jutni. Szóval.
De ez még visszakanyarul, én azt szoktam mondani, hogy mindenre van egy kész válaszom, csak nem mindig stimmelt.
Elmentem a számodat. Nem tudok valamit. Azt látjuk itt a statisztikában, hogy körülbelül az 51% versus 49%-ra, hogy van offline üzlethelysége. Uh-huh. Te mit vizionálsz ezzel kapcsolatban? Szerinted mi a jövő? Az online átveszi ennek a szerepét? Ezeknek meg kell férni egymás mellett?
A múltkor gondolkodtam, szoktam egyébként ilyen teljesen légből kapott dolgokon néha csak úgy gondolkodni, és a múltkor pont hazafelé mentem, és valahogy egy nem tudom, hogy szoktatok-e így járni, amikor elindul egy gondolat, például az, hogy átmegy egy gyalogos az utcán előtte, és onnan eljutsz valami egészen máshoz, de egy fél perc leforgása alatt. És valahogy ugyanígy szárba szökkent bennem egy gondolat, hogy valaki kijött egy üzletből, és hogy azt látom, hogy ja igen, ebből levezettem azt, hogy milyen érdekes, hogy itt a vírus után ugye már mindenki ugyanúgy jár üzletbe, mint régen, ja nem, az egész, bocsánat, onnan kezdődött, dugóban álltam. Uh-huh. És azt mondta, hogy hát nem igaz, hát mondom, milyen jól lehetett haladni itt a városban, amikor mindenki otthon volt, és hogy mindenki visszajött, és hogy mindenki ugyanúgy jár boltba, és hogy mindenki, és hogy vajon mi lesz ebből pár év múlva. És én egy kicsit azt gondolom, hogy akár egy ilyen vírushelyzet, akár egy következő hullám, akár egy bármi más, egy ráerősít arra a hatásra, ami amúgy is benne van jelen pillanatban a társadalomban, hogy egy kicsit távolodunk egymástól. Tehát én azt látom, hogy maga az egész társadalom egy kicsit kezd visszahúzódni, és a kapcsolataink azok már online térben zajlanak, és régen, mit tudom én, alig láttam futárautót, most meg lehet megint vásárolni, ennek ellenére azt látom, hogy egy nap a mi házunk előtt megáll 2-3 futárautó. Tehát, hogy én egy kicsit azt gondolom, hogy hosszabb távon, tehát ha igazán hosszú távot nézünk, akkor el fog mosódni. Amúgy nem tudom is nagysanyiban miről fogtok beszélni, de ő például ebben a vizionálásban nagyon-nagyon jó, és szerintem majd neki is tegyétek fel ezt a kérdést, hogy mit lát ebben, mert ő egy konferencián adott is, csinált erről egy előadást például, tehát hogy az nekem nagyon tetszett, és tudok vele azonosulni, de én azt látom, hogy egy kicsit kezdünk így eltávolodni egymástól, és ez bizony az online területnek kedvez. Egy kicsit kezdünk globalizálódni, tehát hosszú távon én azt mondom, hogy még intenzívebb lesz talán az a hatás, hogy lesznek igazán nagy mamutok, és ha csak nem lesz ezzel szemben valami összállami szerepvállalás, hogy mint ahogy ugye vannak tervek arra, hogy az Amazont, a Googlet, a Facebookot szétdaraboltatják részekre, úgy ezek mindenhol előbb-utóbb ki fognak alakulni, hiszen a nagyoknak van erőforrásuk arra, hogy még nagyobbá váljanak, és hogy tényleg nagyvállalati marketing eszközökkel elültessék a fejünkbe azt, hogy innen meg innen meg innen kell vásárolni, és már most is látjuk ezt a harcot a tévében, amikor bekapcsoljuk, tehát hogy csak ezeknek a nagyoknak mennek a reklámjai egymás után. És én azt gondolom, hogy jelen pillanatban még az elkövetkezendő 4-5 évben ennek olyan hatásai lesznek, hogy ugye ez az omnichannel, ez a több csatornás értékesítés, ez egyre erősebb lesz, és azért még nagyon soká fogja átvenni az egyeduralmat az online. De ha most választanom kellene, hogy nyitok egy online virágboltot, vagy a 17. kerület legszélén, amit láttam, hogy 5 éve üresen áll bódé, és ki van ráírva kopóbetűkkel, neonbetűkkel, hogy virág, hogy azt béreljem ki. Hát, igen.
Akkor online.
Igen.
Egyébként tavaly is volt már jobban, ugye ez a munkaerőválság, hívjuk így, hogy nem igazán lehetett embert találni, nagyon-nagyon fölmentek az árak, és ez szerintem kihatással volt egyértelműen a fuvarozó cégeknek az áraira. És ugye a tavalyi évben nagyon erőteljes emeléseket csináltak a cégek, és ott azért én elgondolkodtam azon, hogy ez lehet, hogy ez fogja megfogni egy picikét az online-t, hogy egyszerűen nem éri meg kiszállítani az árukat, mert mit tudom, néhány 1000 forintos terméket is akár mondjuk 2000 forintért szállítanak ki.
Igen, ugye én ezt a hatást úgy látom, hogy egyébként hosszabb távon konszolidálódni fog a piac, tehát hogy nekik is egy idő után megéri, és fel tudnak majd venni, hiszen ez azt is vonza maga után, hogy egyre kevesebb emberre lesz szükség majd ugye a hagyományos kereskedelembe, ezek az emberek pedig elindulnak, ugye előbb-utóbb úgy fogják őket hívni, hogy GLS futár, vagy MPL futár, vagy DPD futár.
Igen, az biztos, hogy szippantani fog.
Tehát, hogy szépen át fogják szippantani, mint ahogy egyébként látjuk, hogy most mondjuk egy, ugye volt is erről egy csomó hír, hogy egy Aldi, egy Lidl milyen versenyképes fizetést tud adni a saját embereinek, akik árufeltöltők, ami korábban egy nagyon alulbecsült munka, viszont szerintem bármilyen munkának, ahhoz, hogy az vonzó legyen az emberek részére, ahhoz két dolog kell. Egy, társadalmi megbecsültség, kettő, anyagi megbecsültség. Tehát a tűzoltóknál borzasztó a fizetés. Viszont nagyon-nagyon magasan van ugye a társadalmi megbecsültség, ezért a gyerekek tűzoltók akarnak lenni, és nem árufeltöltők a Tesco-ban. Viszont van egy olyan határ, amikor felnő az ember, és azt mondja, hogy igen, most már el kell tartanom egy családot, és el kell döntenem, hogy mit tudom én, 160 ezer forintért kockáztatom az életemet, 24-48, vagy 24 órát dolgozok, és a 48 pénnek sehol máshol nincs ilyen, csak a tűzoltóknál, vagy elmegyek szépen árut feltölteni, és ott azért olyan nagyon nem kockáztatok. És én azt látom, hogy bizony-bizony ez azért nagyon-nagyon durván konszolidálja a piacot, úgyhogy előbb-utóbb ezek az árak vissza fognak szerintem csökkenni, és amikor már megint megéri ugye kiszállítani, mert már lesz annyi ember, hogy annyi rendelés, hogy megéri ezeket a fizetéseket is kifizetni, hatékonyabbak lesznek a rendszerek, több fuvar tud kikézbesíteni egy ember, egyre több lesz ugye a csomagponti kézbesítés, a csomagponti kézbesítések ugye azok gyorsabban tudnak, tehát költséghatékonyabbak a logisztikai cég számára, úgyhogy én azt látom, hogy hosszú távon ez nem lesz szerintem megállító hatás.
Oké, nézzük még egy statisztikát.
Marketing eszközökön akadt meg most a szemem, hogy ki milyen marketing eszközt használt 2020-ban, és ez össze van hasonlítva, ugye 2019-el. Aha. Túl nagy változást nem lehet látni benne, közösségi média, Facebook hirdetés a második, SEO, hírlevélküldés, Google Ads, kuponok ilyen sorrendben csökken. Az más kérdés, hogy ezeknek az eszközöknek a hatékonyságának a megítélése, az már kicsit csavar a történeten.
Hagy ragadjak meg egy dolgot. Tehát a SEO a harmadik itt, ami azt írja, hogy gyakorlatilag a tizen, vagy az előző évben, az előző statisztikában, ez nem tudom, mettől meddig tart, nyártól nyárig? Nézitek ezt, vagy üzleti évet néztek?
Mármint?
A statisztika, az milyen időintervallumot ölel fel?
Ez igazából ugye itt nincs időintervallum, tehát itt az van, hogy a kutatás az mindig ugyanakkor zajlik, ilyen formában küszöböljük ki ugye azt, hogy egy-egy eszköznek a szezonális eltérítő hatása az mekkora vagy mekkora sem, ugye így szépen megfogalmazva, tehát hogy de nincs benne az, hogy most mondja meg az, hogy ebben az üzleti évben nem, hanem most, ami neked éppen az aktuális érzésed, arról nyilatkoz ugye ebben a felmérésben.
Jó, akkor azt mondom, hogy az előző statisztikához képest a SEO az gyakorlatilag 69% volt az előző statisztikában, és 58% a mostaniban. Tehát őnála látom azt, hogy erőteljes visszaesés van. Tehát ez egy érdekes dolog egyébként, én szerintem itt a szerepe van annak, hogy a shopping az bejött, és gyakorlatilag az organikus pozíciókat lejjebb tolta, és már nem ott vannak ezek a pozíciók. És nem tudom, hogy a SEO, egyáltalán Google hogy fogja ezt az egészet pozícionálni a jövőben.
Szerintem neki teljesen jó így. Neki a SEO-ból nincs pénze.
Neki a SEO-ban nincs pénze, igen, csak hogy szerintem ezzel meg erősíteni, tehát lehetőséget biztosít arra, hogy más csatornákat viszont erősítsen. Tehát, hogy ne csak a Google-ből jövő forgalom, hanem mondjuk, nem tudom, lehet, hogy a közösségi média jobban megéri, akkor akár ott is kereshetnek az emberek. Most csak nyilván egy...
Én azt látom, hogy egy kicsit most az elmúlt pár évben, nem biztos, hogy igazam van, mert egyébként ez az a terület, ami idézőjelben távol áll tőlem, mert azt gondolom, hogy maga a kereső optimalizáció az egy, tehát ha valamit én kiszerveznék a saját cégemben, amikor elkezdem az egészet csinálni, és egy dologra kellene az összes marketing eszköz közül ráböknöm, hogy mi az, amit ki fogok szervezni, és megnézhetem mindegyiket, hogy hogyan kell csinálni, egy kicsit kapok egy rálátást, be tudok lépni egy Facebooknak a hirdetés kezelőjébe, be tudok lépni egy Google Ads fiókba, meg elmagyarázzák, hogyan kell SEO-zni, én gondolkodás nélkül azt mondanám, hogy a SEO az első, amit kiszervezek. Az egy egész embert igényel, és ráadásul úgy egy egész embert, hogy egy folyamatosan napra készen tartott tudással, mert hogy ami 2 évvel ezelőtt működött, az nem működik most. És ami idén működik, az nem fog működni jövőre. Ebbe 1000%-ig biztos vagyok.
Viszont ugye, hogyha erről beszélgetünk, hogy a SEO nagyon erőteljesen content specifikus, és hogy ezzel mindig mi is problémában vagyunk, hogy mennyire jó a contentet, nyilván ha nincs házon belül senki, akkor ne csináld, meg a SEO nem biztos, hogy egy jó contentet csinálsz, még SEO szempontjából is jó vagy, de hogy itt nagyon jó megtalálni egy olyan jellegű köztes munkát, akár egy kiszervezett céggel is belül, hogy azzal a kereskedelmi tevékenység, vagy azzal a termékkörre, portékával kapcsolatban neked kell, hogy jó információid legyenek. És ezt valahogy érdemes úgy átadni egyébként annak a kiszervezett SEO-s cégnek, aki ezzel eredményesen tud dolgozni.
Így van. A jó SEO, a jó content, az én azt gondolom, az egy baromi drága dolog. Nem véletlen az, hogy régen, amikor még fizikai újságcikkek voltak, és ilyen egyszerű PR cikkeket csináltak egy újságba, annak is baromira megkérték az árát. Azt, hogy valaki egyébként élvezetes, tehát azt látjuk, hogy az, hogy mit tudom én, valaki a rozimama receptjeire .hu-ra fair, nem tudom, remélem nincs ilyen. Nem, de rozimama receptjei.hu-ra fair a 3 contentet, az most már egyre kevésbé izgatja a Google-t, én legalábbis azt látom így félig meddig outsiderként, hanem egyre fontosabb az, hogy tényleg ezek a kontentek hol vannak, és hogy mennyire minőségi oldalakról tudom ezeket megszerezni, és egyre kevésbé számítanak önmagában az ilyen megszerzett hivatkozások, és egyre fontosabbak lesznek ezek a megfelelő tartalommal készülő hivatkozások. Ilyen formában ez egy, én azt mondom, az, hogy ezt minőségi módon csináljuk, az egy baromi drága dolog. És ezt akkor is fenntartom ezt a véleményt, ha én tényleg egy megmondó embere vagyok, egy opinion leader vagyok a saját piacomon, mindenki engem kérdez, és nekem csak meg kell válaszolnom, mert ha a saját időmet rakom bele, az is baromi sok pénz. Tehát én azt látom, hogy a kereső optimalizáció az, hogy azt jól csináljuk, az az egyre nagyobb versenyben egyre drágább dolog, egyre kevesebb eredményt hoz, ugye tényleg azáltal, hogy lejjebb csúsztak most már a Google Shopping miatt is az organikus találtok, és talán ez okozhatja valamilyen okból kifolyólag ugye ezt a vélemény, vagy ezt a tetszésindex leértékelődést, hogy az emberek egyre kevésbé még így is vezet, tehát még így is ott, igen, van az első top között, de hogy egy kicsit kezdenek belőle így kiábrándulni.
Igen, a SEO-nak két lába van. Van a, ugye maga a content, ami inkább ilyen felhasználó specifikus, a másik pedig konkrétan a SEO, amit nevezzük a technikai résznek.
Hát az on-site SEO, ugye, amit az oldalamon.
Ez most így globálisan értem, hogy off-site, on-site mindegyik mód. Ugye azt szoktak javasolni, hogy content first, vagy SEO first. Magyarul, hogy megcsinálod a contentet, amit SEO-zol, vagy SEO szempontok alapján próbálsz gyártani egy contentet. És általában azt mondják, hogy csak te csinálj a tartalmat az embereknek, vagy a Google ugye most arra épít, hogy tetszen az embereknek. Visszafordulás arány, oldalon töltött idő, stb. Hogy igazából, ha már tudsz olyan tartalmat gyártani, amit nem SEO-zol, csak nagyon jó tartalom, érdekli az embereket, akkor már azzal nagyon sokat tettél. Kvázi kicsit én is azt látom alátámasztottnak, hogy ne akarjál te technikailag most nagyon megfelelni, te csak csinálj nagyon jó tartalmat, és az előbb-utóbb ki fog fizetődni.
Hát és
nyilván pont, a kettő együtt az igazi.
Pont ezért baromi nehéz dolog, mert ugye nagyon jó tartalmat csinálni, viszont nagyon nehéz.
Így van.
Tehát, hogy még ha azt mondom, hogy megbízok valakit, és figyelj, haver, ülj ide, ezek a kulcsszavaim, aztán toljál rá egy izét, amiben beállítod a kulcsosűrűséget ennyire, így fog mű, ide felrakod, szerzel rá egy linket, kész viszont látásra, meg vagyunk, én megcsinálom hozzá. Tehát, hogy nem ilyen egyszerű már ez a dolog, hanem tényleg az kell, hogy maga ez a content, ez egy baromi minőségi tartalom legyen. És szerintem tényleg minőségi tartalom nagyon nehéz előállítani. Tehát, hogy mi is látjuk azt, hogy mondjuk ott van az optimunk, ugye az is a mi kutyánkölyke, tehát, hogy igazából ugye azt is mi csináljuk, és itt Magyarországon mi úgy indultunk neki, hogy volt tényleg egy piaci ismertségünk, meg volt egy elismertségünk, és elkezdtünk az optimunkkal dolgozni kint az Egyesült Államokban, ugye főleg az USA piacára dolgoztunk, és minden, amit csináltunk, az a kezdetén nagyon-nagyon jó indulattal is középszerű volt. Úgy, hogy itt azt mondtuk, hogy tényleg mi vagyunk a number one, és nagyon jók vagyunk, és ez egy nagyon nagy arculcsapás volt nekünk, hogy az, amit mi itthon csinálunk, és az, amiben mi azt gondoljuk, hogy baromi jók vagyunk, az arra kint van 50 olyan cég, aki ezt, vagy 100 olyan cég, aki ezt ugyanilyen jól, vagy még jobban tudja csinálni, és ezek csak a közvetlen KKV versenytársaink, még az igazán nagyokról nem is beszéltünk. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon nehéz, már itt Magyarországon is jó tartalmat
csinálni. Szokták mondani, hogy egyébként mindig mondjuk, hogy jó, kis országban vagyunk, nem nagyon jó, de ez meg egy előnyös dolog.
Abszolút.
Tehát
abszolút.
Itt azért nem olyan nehéz, mint mondjuk egy nyugat-európai, vagy mondjuk egy amcsi piacon bármit
abszolút.
Is csinálni.
Egy amerikai cég ahhoz, hogy jó kontenteket csináljon magyar nyelven, azt mondom, hogy hajrá, srácok.
Erről, amit most Robi mondott, az jutott eszembe, amikor a két turista összetalálkozik az oroszlánnal, és elkezdenek futni, az oroszlán meg üldözni őket, és akkor az egyik megáll, és felveszi a futócipőjét, és mondja a másiknak, hogy mit csinálsz te barom, hát így is úgyis utolér bennünket, és mondja neki, hogy nekem elég, hogy csak tőled
vagyok gyorsan. Igen, pontosan így van.
Hogy igazából nem kell nagyon 100%-os SEO-ra fókuszálni, most csúnya, amit mondok, de hogy neked a jó tartalom az elég, ha jobb, mint a
így van.
Mint a többiek.
Így van, ezzel egyébként abszolút egyetértek.
Ez egy korábbi a papgáboros témában egyébként beszéltünk erről, hogyha valaki erre kíváncsi és nem hallotta még, akkor hallgassa meg a harmadik adásunk volt, azt hiszem. Nem, az első
második,
adás.
Második.
Okay. Jó, egy következő érdekes statisztika, amire felfigyeltem, az az, hogy a napi szintű működés során milyen változások történtek. És a top változás azt látom, hogy a marketing tevékenység menedzselésére sokkal több energiát kell fordítani az emberkéknek a statisztikák szerint, viszont például a termék feltöltés menedzselésére kevesebbet. Te mit gondolsz, Robi, hogy ezek, nyilván itt beszélgettünk most már arról, hogy a marketing egyre nehezebb, hogy ez szerintem alátámasztja ezt is.
Igen, tehát az elsőt, ugye beszéltük itt, hogy mi az, ami adott esetben a COVID-nak a hatása, és mi az, ami rendszerű. Az elsőt rendszerűnek gondolom, a másodikat pedig a COVID hatásának. Tehát, hogy rengeteg olyan ügyfél volt, aki azt nyilatkozta, hogy most ugye az ellátási láncban vannak hatalmas nagy nehézségei. Ez ugye azt jelenti, hogy egyszerűen nem jönnek a megrendelt árui. Nincs mit bevételezni, nincs aminél raktárkészletet kell változtatni, és a többi, és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy ez az elsőnél az, hogy a marketingre egyre nagyobb erőforrást és több időt kell ráfordítani, az valóban az élesedő versenynek egy hatása. A másik az, hogy kevesebb erőforrást, ez két dolog okozhatja. Az egyik nyilván az automatizálás, az, hogy mondjuk adott esetben akár a mi rendszerünk is már hatékonyabban tudja ezt kezelni, akár ugye egyre többen és többen térnek át valamilyen külső ügyviteli rendszerre, másrészt pedig én ebben szintén látok némi ilyen covidos hatást, hogy az ellátási lánc nehézségei miatt egyszerűen nincs termék, amit fel kell tölteni, amit változtatni kell, nem jönnek ki ugye mit tudom én most mondok egy példát, a DJI-nak ugye a Mavic 3-ast azt mondták, hogy már 2020 elején kijön. Hát most már az a 2020 közepe van, és még nincs itt, tehát hogy én azt látom, hogy egy csomó olyan van, akinél ugye halasztottak, toltak, nem jöttek az új termékek, egy teljes szezon, mint a fürdőruha, úgy, ahogy van egy szezon kimaradt, tehát, hogy van az a dal, hogy tél után a nyár jött. Hát nekünk most ugye most tényleg azt látjuk, hogy egy teljes szezon kimaradt, tehát egy
tavasz. Figyelj, megvan a 2021-es divat.
Igen, tehát egy teljes tavasz kimaradt.
Egyébként az érdekesség még, hogyha mondjuk tanácsot kéne adni a statisztikák alapján, akkor szerintem ez egy jó trend lehet, hogy beszéltünk már erről sokat, meg lehet, hogy a Csabba is ez folyik, hogy automatizáljunk folyamatokat, de én úgy gondolom, hogy az a technológia, amivel most már lehet automatizálni, az ott van a KKV-knál is. Tehát rengeteg olyan akár kész rendszer, vagy félkész rendszer van, amivel ez lehet menni, és hogy erre mindenképpen fordítsatok szerintem energiát. A másik rész pedig a marketing, amit már nem annyira lehet automatizálni. Tehát amúgy itt beszéltünk, hogy a szövegírás, stb. Erre meg energiát kell fordítani. Szóval, hogy ha valaki üzletileg állítja össze az erőforrásait, akkor én úgy gondolom, hogy ez a megoszlás, ez jó lehet, hogy a termékfeltöltés, a manuális munkát, azt minél jobban automatizálni, ami meg valamilyen szinten egyediséget kíván, oda meg több erőforrást összpontosítani. Vagy kiszervezni.
Ezzel abszolút egyetértek, egyébként akár a kiszervezéssel is, tehát hogy ugye azért pár évvel ezelőtt még azt mondani, hogy figyelj, te a teljes készletedet tedd be egy külsős logisztikai céghez, és akkor majd ő nyomtatja neked az etikett címkét, berakja a dobozba, és kiküldi az ügyfeleknek, az egy ilyen nagyon ördögtől való gondolatnak számított. Most pedig azt látjuk, hogy igazából ott vannak ugye a három nagyon jó szolgáltató is van most már, ugye erre webshipi, ugye Perényi Andrisék, a Complex Press, illetve az iLogistic, illetve a nagyok is, tehát hogy azt látom, hogy
a
szépen elkezdenek rámozdulni erre, az MPL-nek például régen is volt ilyen szolgáltatás, de csak ilyen kiemelt partnereknek, majd szerintem előbb-utóbb ők is felismerik azt, hogy ez a kiszervezett logisztika, ez egy igenis fontos terület, és ezt nem tudják ők sem megspórolni.
Van-e erről nemzetközi információd? Hogy ugye hozzánk azért később érnek ide
trend.
Trendek. Igen.
Tehát, hogy trend. Abszolút trend.
Aha.
Abszolút trend.
Már látunk.
És vannak olyanok is, akik ugye ezt a webshipi nemrég kezdte el ezt a szolgáltatást. Ugye vannak olyanok, akik külföldön ezt már réges-régen csinálják, hogy nagy kerek berakják oda a terméket, és innentől kezdve egy csapásra meg tudják oldani ugye a kicsiknek a dropshipping megoldást, akár úgy is, ami eddig ugye a dropshippinggel szemben, nekem a dropshippinggel szemben két előítéletem van. Az egyik előítéletem az, amikor van egy cég, és annak leszek a dropshipping partnere, nekem ott az a problémám, hogy magára a user journey-re semmilyen ráhatásom nincsen. Ugyanazt a terméket, ugyanazon az áron, ugyanolyan webáruházrendszerre, ugyanolyan fizetési, ugyanolyan szállítási kondíciókkal, ugyanolyan dobozban. Mi az, amiben én más tudok lenni? Egyetlen egy dolog, ki tud hangosabban kiabálni. Tehát ott semmi más különbség nincsen. A másik, ugye, ami nekem előítéletem, az, hogy a dropshipping mindig azt jelenti, hogy egy csomó webáruház ugyanazt a termékkört árulja. Miért? Mert egy nagy ker adja ugye a szolgáltatást. De az, amit ugye például most itt a Webshipi Magyarországon elkezdett csinálni, hogy ez egy tök jó megoldás arra, hogy van, mit tudom én, 3, 4, 5, 6, 8, 10 nagy ker berakja oda a termékeit, és akkor én kimazsolázom, hogy őtőle ezeket szeretném árulni, tőle adott esetben azt szeretném árulni, és innentől kezdve hosszú távon eljuthatunk oda, hogy a webáruház árukészlete az teljesen egyedi, sokkal jobban tudok pozícionálni, sokkal jobban tudok szegmentálódni a saját piacomon, és már csak azt kell megoldanom, hogy magába a user journey-be azon túl, hogy szegmentálódtam, azon túl más egyediségeket is egy kicsit bele tudjak rakni. De ha már szegmentáltam, úgy már sokkal könnyebb egyedinek lenni egyébként.
Fogunk csinálni egy dropshipping témát, ezt már látom egyébként, de mi is nézegettük amúgy az Andriséknek ezt a rendszerét. Talán nem olyan rég indult el, ebbe az évben indították ezt el.
Nem olyan régen.
Én kifejezetten néztem, akkor én 10 pár ezer termék volt benne. Kíváncsi leszek, hogy mit tudnak belőle kérdezni. Most látom nagyon előnyét is, látok néhány dologban hátrányt is benne, de szerintem mindenképpen jó az ötlet, és sokkal több lehetőségre ad lehetőséget.
Abszolút. Tehát a logisztikát én azt látom, hogy ugye van egy olyan projektünk, hogy meglátogatjuk a már meglévő ügyfeleket, és főleg a nagy ügyfeleket ugye megnézzük, meglátogatjuk, azért, hogy mi is tanuljunk tőlük. Tehát, hogy ők mondják, hogy mi az, amiben adott esetben nekünk fejlődnünk kellene. És akkor erről ugye szoktunk egyeztetni, és hogy a nagyon-nagyon jó logisztikát azt borzasztó sokáig tanulják a cégek. Tehát az, hogy egy jó automatizált olyan rendszer legyen, amiben benne van a double check, benne van az, hogy kis hiba százalékkal, kevés ember, hatékonyan, jó szedési listák vannak, egy kattintással jönnek a számlák, egy kattintással jönnek az etikettek, nem ragasztjuk a dobozt, mert egy csomó idő, hanem ezekkel a box tepplerrel, ilyen dobozzáróval lezárjuk, költséghatékonyan, adott esetben környezettudatosan tudjuk térkitölteni, ez baromi sok tudást igénylő történet. És minek kezdenék bele még ebbe is, hogy ezt megtanuljam, mikor vannak olyan cégek, akiknél ott van ez a tudás? Tehát én KKV, ha most csinálnék egy webáruházat, és KKV lennék, és egy ilyen behatárolható, tehát egy ilyen 2 négyzetméternyi polcrendszeren elfér az összes termékem, biztos vagyok benne, hogy egy ilyet csinálnék, és nem szöszmötölnék ezzel.
Egyébként erről van infót, hogy ugye nagyon keveset beszélünk a logisztikáról, hogy ugye rengeteg edukációs anyagot adtok ti is, azzal kapcsolatban, hogy hogyan marketingez, a technikailag hogyan építs fel, viszont a logisztikáról nincsen. Hogy van ezzel kapcsolatban információt, hogy ez mondjuk így megoszlásban mekkora energia a technikai és maga a webáruház marketing és technikai fenntartásához képest?
A jó logisztikai rendszerek, én azt mondom, hogy nem olcsók, tehát hogy drágábbak, mint egy webáruház. Most mondok egy példát, van egy ügyfelünk, és ő saját magának fejlesztett egy logisztikai rendszert. Én elmentem hozzájuk, egyébként ámultam-bámultam, mivel sem jutalékot, sem semmi más nem kapok, így nyugodt szívvel tudok róla beszélni. Ámultam-bámultam, hogy nálunk mennyire le van egyszerűsítve. Egyébként a srácra azt kell tudni, hogy ő ilyen maximalista. Tehát abban, hogy tényleg a végletekig szeret mindent optimalizálni. Először ő, tehát ezt a ragasztószalag helyett ez a dobozzáró, ez náluk egy példa, hogy rájöttek arra, hogy csomagonként legalább 20 másodpercet spórolnak azzal, hogyha az van, hogy hajtok négyet, tű-tű. Lezártam a csomagot, és nem az van, hogy ragasztószalaggal kell először körbe ragasztani, hogy berakni, és akkor meg ott ügyeskedni vele. Nem, ez így tök egyszerű. Megmondja a rendszerük most már talán azt is, hogy amikor ott van egy rendelés, akkor konkrétan melyik dobozt kell levenni. Mert így nem kell a kollégának origámizni, meg tényleg ott ilyen térbeli puzzle-t játszani, hogy most ez vagy tetriszezni, hogy ez most belefér, vagy nem fér bele. És ezekkel a pici, apró megoldásokkal ők eljutottak oda, hogy korábban egy napi 100 rendelést kiszolgáltak 4 emberrel, és most napi 5-600 karácsonyi időszakban glamour napok, joy napok, stb. 800 kötőjel 1000-1200 rendelést szolgálnak ki öten. És
jó.
Úgy, hogyha ezt elkezdenénk ugye felépíteni, akkor most egy ilyen 15 embernek kellene a régi folyamataik mellett a raktárban dolgozni. 10 embernek a költségei, járulékokkal együtt, milliós tétel hónapokban.
Igen. Szerintem ez azért van annyira elhanyagolva, mert addig meg valaki nem jut oda, hogy kell ilyen neki ezzel foglalkozni, addig olyan egyszerűnek tűnik ez a logisztika. Hát, megfogom azt a dobozt, beleteszem az árut, térkitöltöm, lezárom és küldöm. Csak ezt, amikor megcsinálod, egy hétig csinálod folyamatosan, akkor elkezdek lakani fejedet, hogy...
Beleragadunk ebbe. Tehát gondolj bele, amikor megveszitek az első, megveszi a webáruház az első csomagoló asztalt, és akkor beviszi, ugye eddig itt volt a számítógép. Hú, tegyük le Géza, már nehéz az asztal. Figyelj, pont van hely. Akkor maradjon itt. És utána a cég úgy kezd el növekedni, hogy a csomagoló asztal ott van, és erre úgy tekintünk, mint egy nagy szentségre, egy ilyen megkérdőjelezhetetlen alapigasságra, hogy a csomagoló asztal ott van.
És köré épül.
És elkezd köré épülni a cég, és tényleg így történik, és aztán kinőjük azt a raktárat, mert tök jó volt, mert ott volt mellette a raktárunk, ami volt egy darab salgópolc. De aztán kinőttük már ugye ezt a raktárat, és leköltözik a raktár a pincébe. Mert ugye ott van a hely, és akkor igen, ám, de a csomagolóasztal még mindig fent van, mert ott van a csomagolóasztalnak a helye. És az van, hogy a kolléga megfogja, kinyomtatja ugye a szedési listát, lecsattog vele a kis csigalépcsőn a pincébe, ott összeválogatja, visszacsattog a csigalépcsőn, majd lerakja. És akkor valaki megfogja, és stopperrel, én azt szoktam mondani, hogy érdemes egy külső embert hívni, akinek nincsen semmiféle előítélete, nincsenek benne ezek a nagy szentségek megírva, hogy már pedig a csomagolóasztalnak ott kell lenni, hogy nézzen rá ő tök laikusként arra, hogy amit csinálunk, azt jól csináljuk-e. És lehet, hogy azt fogja mondani, figyelj, lemértem, oda 40 másodperc, vissza 40 másodperc. Ezt átlag, mivel 5 csomagot szokott kiszedni az ember, vagy konkrétan nálatok így működik, ez azt jelenti, hogy 5 csomagonként 1 perc, 20 másodperc. Nem lehetne ezt a csomagolóasztalt innen oda átvinni? Ja, de hogy nem fogjuk meg.
És más spóroltam.
És más spóroltam csomagonként 30 másodpercet azzal, hogy egy nyomorult asztalt innen-oda átraktam. És mondom, a Taranisban egyébként pontosan ezeket láttam, hogy baromi egyszerű. Tehát, hogy olyan dolgok vannak benne kikísérletezve, amik nekem nagyon szimpatikusak. Megfogom szépen, most már egy ilyen zebra, ilyen kütyűjük van, mert ezzel is ugye a szedés vált hatékonyabbá, hogy nem kell ott a termékek közül, ez az SS, nem az MS kell, az hogy néz ki a képen, ja, így néz ki a képen. Hanem van egy ilyen cuccuk, szépen fogják, be van sorszámozva egyébként a polcrendszer, és amikor az ember megfogja, leszed egy szedési listát, ott lesz benne, mit tudom én, 10 rendelés, a 10 rendelés pedig összeállítja, hogy A1-es polcról ebből a cikkszámból 2-t, A2-es polcról ebből a cikkszámból 1-et, A3-as, és akkor így körbe megyek, és a vége az egyébként a csomagoló asztalnál van. Lerakom oda egyébként az összeszedett termékeket, meg benne a szedési listát. A szedési listát, hogyha behúzza az ott lévő csomagoló ember, van rajta egy vonalkód, behúzza, akkor rögtön azonnal ugye kinyomtatódnak automatikusan a számlák. A számlákon is van egy vonalkód, amit ha bepittyant, akkor azt mondja, hogy ebből adj ide egyet. Tehát megvan a double check is, ugye, hogy nem kell, nem fog rossz termék menni. Ebbe a dobozba rak bele, jó? Ez, ne ezt, a másikat add ide. Oké, oda veszi a másikat, oké, rak bele a számlát, zárd le a csomagot, lehúz az asztalon, van még egy laminált vonalkód, lehúzza, azzal automatikusan jön ki az adott futárszolgálathoz a futárcímke, ráragasztja a dobozra, félreteszi. Tehát, hogy minden automatizálva van benne, és ezzel én azt mondom, hogy ennyi év alatt, mióta nekik megvan az áruházuk, 100 milliókat spóroltak.
Biztos,
és ha így nézzük ezt a dolgot, 100 milliókért megéri lehajolni? Én azt mondom, hogy igen. Tehát azért már lehajol az, mert ha úgy vetítjük le neki, hogy figyelj, 5 másodperc, hát 5 másodperc, ugyan hagyjuk már. De azt mondom, hogy figyelj, egy nap van 1000 rendelésed. 1000-szer 5 másodperc. Ezek a másodpercek percek ki, a percek munkaórákká, azok munkanapokká, azok meg kollégákká állnak össze, az meg baromi drága dolog. Dolgozzon inkább a rendszer, és így lesz egyébként az olcsó a drága, és a drága az olcsó. Hiába mondjuk egy jó ügyviteli rendszer, egy Taranis vagy bármelyik más Symbol, Revolution, tehát van egy csomó jó ügyviteli rendszer, hiába kerülnek ezek bele több 100 000 forintos költségbe, egy napi 30-40 rendeléstől már azt mondom, hogy ezekkel a rendszerekkel nem pénzt költünk, hanem baromi sokat spórolunk.
Humán erőforrásban, igen.
Így van. És egyébként, amit említettél ugye itt a logisztikai cégeknél, ez abszolút a webáruház kiszolgálásánál is így volt, tehát hogy baromi nehéz volt ember találni, aki egy értelmes ember, aki nem szúrja, nem jön részegen dolgozni, bejár egyáltalán, nem szúrja fel targoncával a mosógépet, tehát hogy aki rendes, értelmes ember. Ilyen formában ugye ez a jövőben szerintem még inkább, ez eszkalálódni fog ez a helyzet. Tehát még nehezebb lesz jó embert keresni, ahogy visszaállunk ugye itt a vírus után, egyre nehezebb és nehezebb lesz szerintem jó embereket találni.
Abszolút. Robi, én úgy gondolom, hogy nagyon jót beszélgettünk ma, és nagyon sok hasznos információt át tudtunk adni a hallgatóinknak. Köszönjük szépen a lehetőséget, meg szépen, hogy fogadtál itt az irodádba, és
hát tudtunk
beszélgetni.
Jövünk még szerintem, megint kevés lett az
rendben.
A másfél óra, hát, vagy
rengeteg ilyen menni. Téma van, így van. Úgyhogy aki egyébként ezzel a témával kapcsolatban szeretne informálódni, az ekerbekker.hu oldalon talál további információkat és adásokat. Fönn vagyunk Spotify-on, SoundCloud-on, iTunes-on, mindenütt igazából lehet bennünket hallgatni. Gyertek, hallgassatok, további szép napot nektek. Sziasztok!
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 Kérjük, oszd meg az adást és lájkold, írd nekünk véleményt. Ha foglalkoztat valami téma, amiről szeretnéd, hogy beszélgessünk, akkor küldd el nekünk. Az ekervekker.hu oldalunkon van egy felmérés, szeretnénk a hallgatóinkat jobban megismerni, így kérjük, hogy töltsétek ki. Sziasztok!